Fogjad, nyújtotta Teofil. Mit adjak érte? Semmit. Ha nem akarsz, akkor semmit. És elvörösödött. Az asszony hálás mosollyal vette át a bőrtokocskát. Köszönöm, Teofil, megőrzöm emlékül. Az ember zavartan krákogott, és visszament a többiekhez. Drág Szimeon egy aranyórát forgatott a kezében, ahhoz tartozott a láncocska is. Tudjátok, mit érez? Kérdezte dőfösen s öntelten. Egy birtokot. Értitek? Egy egész birtokot. És én, amilyen vagyok, oda ajándékozom majd egy fehér népnek, az biztos. Talán egy birtokért még olyan is akad, aki elfogadja tőled, röffent föl, hergelődve a kövér Nikodém. Drág Szimeon arca elfeketedett a haragtól. Aki csúfolódik, hamar megjárhatja, morogta, és tüszőjébe dugta az órát. Jó lesz, ha elrendezünk mindent, szólt rájuk Bandilla. Talán vigyük be a holmit a raktárba, hogy legyen hely. Valaki azt mondta, itt a fekhelyek között is elfér még. Vitatkozni kezdtek. Ekkor hirtelen megszólalt az asszony különös hangon élesen. Tegyétek hát oda a sarokba. Az emberek ránéztek. Drág Szimeon alszik ott. Az a hely üres marad, felelte az asszony. Volt valami a hangjában. Az emberek összenéztek. Drág Szimeon elfeketedett a haragtól. Már robbant volna belőle a szó, de Bandilla megelőzte. Szigorúan szólt rá a lányára. Ilyeneket ne beszélj, mert semmi szükségre áll. Végezd a dolgodat és hallgass. Fogjátok össze a holmit, átvisszük a raktárba. Az emberek szó nélkül engedelmeskedtek. Csak Drág Szimeon állt külön, és az új puskáját nézte. Az asszony fogta a bundáját, és kihevert vele a barlang elé. A nap már nem sütött, oda tiszta volt a levegő, és éles. Az emberek elvégezték a dolgukat, és lehevertek. Ritkán váltottak szót. Valami nyomasztó hangulat nehezedett köréjük, később Bandilla kijött, és leült az asszony mellé a földre. Miért mondottad azt az előbb? Kérdezte hirtelen minden átmenet nélkül. Az asszony megvonta a vállát, mert tudom. Mit tudsz? Az az ember meghal. Miért? Mert meg kell neki halnia. Bántott téged? Az asszony ránézett Bandillára. Ha azt mondanám, hogy igen, mit tennél? Meghallgatnálak mindkettőtöket, és igazságot tennék. A szeme szürke volt, és kemény, mint a kő. Az asszony elmosolyodott keserűen, és megcsóválta a fejét. Igazságot tennél? Igazság nincsen. Csak annyi van, hogy az egyik ezt akarja, mert ez jó neki, a másik azt akarja, mert az jó neki. És aztán vannak a nagy törvények, amelyekhez mindennek igazodnia kell. És ilyen törvény az, amit mondtam. Hogy Szimeon meghal, Bandilla hallgatva nézett maga elé. Aztán egy idő múlva fölkelt és bement a barlangba. Hallani lehetett a hangját, ahogy mondta, ma éjszaka valakinek itt kell maradnia. Miért? Miért? Kérdezték többen is. Nehogy hátunkba kerülhessenek. Valakinek fönt kell maradnia a gerincen, ahonnan a csapás betér ide. Az a valaki te leszel, Szimeon. Egy pillanati csönd volt, aztán a Szimeon rekett hangja. Ne tökéletlenkedj velem, Bandilla. Hát nem vagyok gyermek. Miféle bolondság az, hogy valakinek a gerincen kellene maradni, még a hülyének is röhögnie kell. Ha csak azt akarod, hogy távol tarts, tégy, amit akarsz, vágd el a beszédet Bandilla nyersen és kurtán. Én csak alkalmat akartam adni neked, na mert csak azt jelentik, hogy holmi bolond fehér népbeszédtől megijedjek, morogta Simeon. Aztán nem beszéltek többet. Hevertek, volt, aki aludt, volt, aki evett. Lassan telt az idő. Végül mégis lement a nap, sötétedett, az emberek fölkészültek, kiültek a barlang szájába, falatoztak, és a holdat várták. Majd az is följött, ezüstös sápat fény hult a sziklákra. Bandilla fölállt, vállára lökte a puskát, mind fölálltak erre, elindultak. Drág Simeon szándékosan utolsónak maradt. Az általvetőjével matatott, mint ha valami baja lett volna, amikor a többiek már elhaladtak annyira, hogy nem hallhatták. Odafordult az asszonyhoz. Mit hozzak neked, késboszorkány? Az asszony még mindig a bondán ült, karjait összekulcsolta a térde alatt és gondolkodott. Lassan mozdult meg a szóra, odafordította a fejét és ránézett az emberre. A hold megvilágította mindkettőjük arcát, ekkor néztek először egymásra azóta. Már nem tudsz hozni semmit, Simeon, felelte az asszony lassan. Utoljára látsz engem és a barlangot és az embereket és az erdőt. Utoljára, Simeon. Az ember sötét szakállas arcára ráfagyott a vigyorgás. Egy pillanatig döbbenve nézett az asszony szemébe. A hold belevilágított, és mély volt ebben a fényben, zöld és titokzatos. Lent az üver alján megszólalt egy mély hangú bagoly. Bóh, bóh. Az ember megrázkódott. Meglássuk. Horogta reketten, s rántott egyet a puskája szíján. Aztán majd beszélünk holnap. Az asszony csak nézett rá, babonás furcsa szemekkel, és csöndesen ingatta a fejét. Az ember köpött egyet maga elé a földre, s megindult a többi után. Egy darabig még hallatszott a csapás felől valami halk nesz, ahogy a gerincen áthaladtak, aztán elnyelte nyomukat a csönd. Az asszony még ült ott egy darabig, és nézte a holdat. Hűvösödött a levegő, párák gyűltek össze a hold körül. Később fázni kezdett, és behúzódott a barlangba. Lefeküdt, betakaródzott, és sokáig hevert nyitott szemmel a sötétben. Később talán el is aludt egy időre. Legalábbis mikor a lövést meghallotta, úgy tetszett, mintha arra ébredt volna föl. Tompán szólott a lövés és messze. Alig hatolt be a hangja a sziklák közé. De mégis olyan volt, mintha ketté hasadt volna tőle az éjszaka. Szívdobogva ült föl a fekhelyen, figyelt, de már semmi sem volt, csak csönd. Semmi sem volt. Ez a csönd nyüzsgött és vonaglott. Árnyak és képek kergették egymást benne. Halál volt benne, és rettegés. Félelmetes csönd volt, mintha kínban vonoglott volna az egész éjszaka, az ég és a föld és minden. A hold már magasan járt, a barlang előtt sötét árnyék lapult. Aztán egyszerre csak, mintha valami végig lebbent volna a sötétségen. Szellő lehetett volna, de a fák nem neszesztek odakint. Vagy mintha egy nagy fekete denevér suhant volna át a barlangon, és a szárnya penész szagú levegőt vert elő a csöndből. Olyan volt. Simeon, gondolta. Drág Simeon. Néhány pillanatig szinte babonázottan ült ott, mozdulattanul, és egy tavaszálló árnyék után figyelt. Aztán hangtalanul visszafeküdt, magára húzta a bundát, és a szemét becsukta. De nem aludt. Hosszú-hosszú idő telt el, és még mindig nem aludt, csak feküdt mozdulattanul a hátán, mint a holtak a koporsóban. Aztán egyszerre csak hallotta a lappantyút rikoltani odakint, hajnalt rikoltott, és aztán meghallotta a zajt a csapás felől. Mozdulattanul várt, behunyt szemmel. Az emberek egyenként jöttek be a barlangba, számolta a lépéseket. 1, 2, 3, 4, 5. Aztán nem jött több senki. Az emberek szótlanak voltak, szuszogva lerakódtak, s elhevertek. És még mindig nem jött utánuk senki. Csak egy éles, hideg szellő, kihult, hamu, keserű szagát verte be a barlangba kintről, egy bagoly szólt hideglelősen, úgy jött be a hang, mintha ő lett volna a hatodik. Az asszony halkan felsóhajtott, aztán átfordult a másik oldalára. Néhány pillanat múlva aludt is mélyen. Amikor felébredt, sütött a nap a barlang előtt. Az emberek mocorogtak már a fekhelyeiken. Egyik a bocskorát kötötte, másik a zsebében kotorászott, vagy a fejét vakarta. Mikor az asszony megmozdult, mind oda néztek. A kezek egy pillanatra megálltak, és a szemek szinte ijetten figyeltek föl rá. Jó reggelt! Köszönt rájuk az asszony halkan. Azzal kimászott a bundából, megigazította a ruháját, és felállt. Jó reggelt! Felelték dörmögve csöndesen innen is, onnan is. Aztán a szemek zavartan elrebbentek róla vissza a bocskorszíjhoz vagy egyébhez. Az asszony kiment, kint nyújtózott a napon, aztán lement a forráshoz, megmosdott, majd szedrészni kezdett. Egy idő múlva Bumbu Nikodém jött le a barlangtól, megmosta az arcát, ivott, aztán bejött ő is a szedrek közé, rendre odaért az asszonyhoz. Te, szólalt meg lassan. Mondd csak, honnan tudtad te, hogy... Az asszony felegyenesedett, és ránézett a kövér emberre. Mi történt vele? Bumbu Nikodém zavartan pislogott néhányat, aztán megvakarta kopasz fejét a széles karimájú kalap alatt. Hát tudod, mintha az ördög csinálta volna. Ha minden jó ment... Az urakat megleptük a sátorban, apád rájuk szögezte a puskát, Teofila két plájást őrizte az alatt, és mi összeszedtünk, amit lehetett. A puskákat elsősorban, amelyek ott csüngtek a fán. Szép simán ment minden, még szóváltás se volt köztünk. És a két uraság között, akik a sátorba feküdtek, csak éppen amikor az öregebbikről le akartuk húzni a takarót, kért, hogy azt hagyjuk meg neki, mert betegek a csontja és a megfáznak, olyankor fájni szoktak. Hát meghagytuk, egye meg a fene. Na aztán, hogy mi mindennel elkészültünk, int apát, hogy gyerünk. Hát ott hagytuk őket. Apád ment elől, mögötte Anton bácsi mögött a pap, aztán én, aztán Teofil, és leghátul Simeon. meg voltunk rakodva mind. Mentünk a tisztáson át az erdő felé. Világított szépen a hold, akárha nappal lett volna. Hát, egyszerre csak. Burr! Egy lövés. Hátulról a sátor felől. És Drág Szimeon felordít hátul. Jaj nekem! És összeesik. Kapkodtunk a puskák után, de apád ránk szólt, ahogy ő szokott keményen. Emberek, ne velünk meg senkit! Teofil és a pap odaugrottak Szimeonhoz, fölkapták, sutottunk az erdő felé, de több lövés nem esett. Hanem Szimeon szegény, hát az úgy ordított, hogy rossz volt hallani. Mert az erdő közt lefektettük, és megnéztük, hogy mi a baja. Hátán ment be a golyó, és a hasán jött ki. Nagyon fájhatott neki, mert pokrócokat kellett a fejére terítsünk, hogy el ne áruljon a jajgatása. Mert akkor már kurjantoztak ám a plájászok is ott fönt, és az ilvai gerincről visszakurjantottak nekik, és kurjantottak a zavaros Kelemen felől is. Olyan volt, mintha az egész havas megbojdult volna ellenünk. Hát, így volt. Aztán Drág Szimeon egy idő múlva nem nyögött többet a pokrócok alatt. Megnéztük, és már nem élt. Becipeltük a sziklák közé, becsúsztattuk egy szakadékba, és hengerítettünk rá néhány követ. Hát így. De te honnan tudtad már tegnap? Tudtam, felelte az asszony a fogai közt, és nem nézett Nikodémra, hanem elnézett be az erdők fái közé. A kövér ember zavartan áldogált előtte, és a szedrek leveleit csipegette az ujjaival. Te látod azt, ami az emberek homlokára van írva? Kérdezte egy idő múlva halk tisztelettel. Többet, Nikodém. Azt is látom, ami az emberek szeme mögött van. A rejtett dolgokat. Az ember aprókat pislogott, és egyik lábáról a másikra állt. Majd levette a kalapját, és kopasz fejét néhányszor végig súrolta a tenyerével. És rajtam... Mit látsz? Kérdezte nagyon alázatosan. Az asszony odakapta a fejét, ránézett, s elkezdett nevetni. Rajtad, Nikodém? Ó, te olyan jámbor vagy, hogy náladnál jámborabb nincsen. Na nézd csak a szemembe, így. A hangja elkomolyodott. De azt mondd meg először, miért hagytad rámenni a szekeret a hídra, Nikodém? Tudtad, hogy a híd leszakad, Szűz Mária Isten, hörtült fel az ember, és el akarta fordítani a fejét. Arca elszürkült, szemei rémülten szögdöstek. De az asszony elkapta két kezével az ember arcát, és erőszakkal maga felé fordította. Az ilyet barna szemek bűvölten meredtek a szemeibe. Csak oda kellett volna kiáltanod, hé, állj meg! De nem kiáltottál. Miért? Egy asszony volt a szekéren, és egy gyermek, te Nikodém. A te asszonyod volt az, és a te gyermeked. Jaj nekem, nyögte az ember, jaj nekem. És a szemeiből ömleni kezdtek a könnyek. Haragudtál az asszonyra, Nikodém, ugye? Mert más férfi járt hozzá. És nézd csak jobban rám. Valami szóváltás is volt közöttetek, közted és az asszony között. Egy pajta előtt, ugye? Te az ajtóban álltál, ő néhány lépésnyire tőled. Kosár volt a kezében, a kosárban tojás. Így volt, Nikodém? Istenemre, igen, jaj, neki, jaj. Ő azt mondta, hogy csúnya ember vagy, és nem kell lesz neki többet. A másik kell, és ott hagyott. És nem jött többet a házadba vissza. Elvitte a gyermeket is, és a szekér, amelyeken akkor ült a gyermekkel, amikor a víznél találkoztatok, annak a másik embernek a szekere volt. Nem is nézett reád onnan a szekérből, és te nem szóltál, hogy a víz kimosta a hidat. Hát ennyi az egész bűnöd, Nikodém. Hiszen téged nem is keresnek a csendőrök, élhetnél nyugodtan otthon. Miért lettél prepegyit? A csendőrök, nyögte az ember nehézkesen. Hogy nem keresnek a csendőrök, azt mondod? Hát ezek itt bent, és húsos rövid ujjával nehányszor rákopogtatott a mellére, ezek itt bent, ezek micsodák? Az asszony megcsóválta a fejét, és keze végig simított az ember rücskös arcán szelíden. Ne gondolj annyit arra a szekérre, Nikodém. Gondolj arra, hogyha valakinek a vállán egyszer már ott ül a halál, az alatt akkor is leszakad a híd, ha szólasz neki. Ha nem az a híd, hát egy másik híd, és ha nem híd, hát egyéb. Nem akkor halnak meg az emberek, amikor véletlenül történik velük valami, hanem akkor történik ez vagy az, amikor meg kell halljanak. Annak az asszonynak meg kellett halnia, és annak a gyermeknek is meg kellett halnia, hogy szomorú vagy nem szomorú, ez mindegy. Velük volt már a halál. A szemük mögött hordták, vagy a homlokukon. Nem azért szakadt le a híd alattok, mert te nem szóltál. Nem, Nikodém. Te nem szólhattál, mert annak a hídnak le kellett szakadnia. Azért. Érted ezt? Az ember lehajtotta a fejét, és a földet nézte a bocskora előtt. Miért kellett beszélni erről? Kérdezte szomorúan. Látod, az ember él, ahogy él, és próbál elfelejteni dolgokat. És néha olyan is már, mintha elfelejtette volna. Az ember elmegy messzire, ahol mások a hegyek, és a fák, és mások az emberek, és semmi sem emlékezteti többé arra, amire nem jó emlékezni. Teszen ezt és azt, tejfál, kacag, minden, és nem gondol arra, ami volt. És ha az ember nem gondol arra, ami volt, akkor már olyan is, mintha nem lett volna. Miért kellett most beszélni erről? Te akartad, mondta az asszony, és keze fáradtan babrált a kötényével. Akartad tudni, hogy mi van a szemed mögött? Hát ez van. Csüggetten állt ott a vaskos kopasz ember, és szomorúan bólogatott. Más nincs? Kérdezte lassan. De van. És mi az? Ha megmondom, nem hiszed el. Mondjad. Mondjam. Mondjad. Az asszony fölemelte a fejét, és mereven az emberre nézett. A szája keskeny volt és szürke. Lassan, tagoltan ejtette a szavakat. Mintha súlyos ólomdarabokat ejtegetett volna feneketlen vízbe, ahonnan nem lehet többé visszahozni semmit. Én öllek meg, ha eljön az időd, Nikodém. Azzal megfordult, és lehajtott fejjel sietve megindult vissza a barlanghoz. Az ember ott maradt, és bámult utána tágult szemekkel döbbenten, mint aki kísértetet látott. Azon az éjszakán nem mozdultak a prepeditok. Szótlanul hevertek, ettek, aztán újra csak hevertek. Tüzet sem gyújtottak. Mikor a hold följött, az asszony kiment a bozót alá, és ott leült egy sziklára, és nézte az üvert. Szép volt és titokzatos az erdő. Ezüsté szőtte a párákat a holdfény, a csöndben hallani lehetett a fák lélegzetét. Egy idő múlva léptek, neszesztek a csapáson, Dán Xavier jött, a pap. Meglátta az asszonyt, megállt. A holdfény reá esett sovány arcára, és mély árnyékokkal rajzolták ki a vonásait. A szeme furcsán fény lett, odajött. Ne haragudj, reám, mondotta egészen különös hangon, halkan. Nem tudtam, hogy szent asszony vagy. Micsoda vagyok? Kapta fel az asszony a fejét szinte ijedten. Ne haragudj, reám, ismételte a pap. Nem tudtam, hogy ki vagy. Azt hittem, hogy csak egy asszony vagy. Úgy is van, feleltes, letépett egy szederlevelet a szájába, vette, játszott vele. Csak egy asszony vagyok. Nem, nem, mondotta a pap sietve, most már tudom. Te azok közé tartozol, akik a dolgok mögé látnak. Akik az Istent látják. Ha tudtam volna, nem bántalak meg. Nem bántottál meg, de semmi. A férfiak ilyenek. Megszoktam már. Nézd, milyen ma a hold. Udvara van. Tegnap is udvara volt, de nem ekkora. Esők jönnek. Igen, felelte a pap és sóhajtott. Esők jönnek. Szegény Simeon ott a kövek alatt. Miért mondod, hogy szegény? Kérdezte hirtelen az asszony és ránézett. A szemei nagyok voltak és mélyek, és ahogy a hold beléjük világított, olyanok voltak, mint a megteltek volna valami különös, zöld fénnyel. Miért mondod, hogy szegény, Simeon? Aki meghalt, az már nem szegény. Nem is azért mondom, de ott a kövek között, mint egy kutya. A kutya sem szegény, ha már úgy fekszik. És különben is neki mindegy, hogy kövek között, vagy nem kövek között. Pap vagy, és nem tudod ezt? Dánk Xavier leült az asszony lábaihoz a kőre, sóhajtott. A szemináriumban azt tanították, hogy aki jó keresztény, az üdvözül. Aki jó keresztény, aki görög katolikus, megfizeti rendesen az egyházi adóját, eljár vasárnaponként a templomba, gyón és áldoz. Akit pap temet el, a temetőkerten belül ássák a sírját, és sírja fölött énekel a kántor. Az asszony nevetni kezdett halkan, szinte hang nélkül. A pap lehajtotta a fejét, és egy követ kezdett rugdosni a lábai alatt. A kő megmozdult, és halk görgéssel legurult a szederbokrok közé. Igen, ezen lehet nevetni, tudom. Mi is éreztük, hogy sok minden nincs rendben e körül. De tudod, az ember mégis beletartozik valami közös, hogy is mondjam, valami olyan közös karámba, aminek a palánkjai régi szokásokból és törvényekből készültek, és amelyek bár nem láthatók, erősebbek, mint minden más karám, talán éppen azért, mert nem láthatók. A láda, bólintott halkan az asszony. Miféle láda? Nem vetted észre? Az emberek ott lent nem tudnak a láda nélkül meglenni. Először csinálnak egy kicsit, és úgy hívják, hogy bölcső. Aztán csinálnak egy nagyot, és úgy hívják, hogy ház, és benne élnek. és benne élnek a szokásokban és a törvényekben, és nem tudnak mozogni a ládától. És az utolsót úgy hívják, hogy koporsó. És azt hiszik, hogy ezek nélkül, a ládák nélkül nem is lehetnének emberek. Ládából ládába. Mindig egyik ládából a másik ládába. És a végén a földbe, és ott is csak ládába. Hát ennyi az egész életük. Azért olyan keserűek, és azért tesznek annyi gonoszat, mert keserűek. A láda sohasem engedi mozogni őket úgy, ahogy szeretnének. Nem tudnak jól mozogni. Jól. Érted? A pap csodálkozva nézett az asszonyra. Hol tanultad ezeket? Hát úgy beszélsz, mintha hol tanultam? Nevetett az asszony. Istenem, hát hol tanul meg az ember látni és érezni? Hol? Hol tanul meg különbséget tenni a között, hogy mi a szép és mi a csúnya? Az ember van. És ennyi. Látod, mondotta a pap egy idő múlva, valahogy így volt ez velem is. Szorított a sok butaság, ahogy te mondod, a láda. Éreztem, hogy amiket mi az embereknek ott a templomban tanítunk, az nem jó. Nem jó, nem lehet jó, mert mi magunk sem hiszünk benne egészen. És szabad olyasmit tanítani, amit magunk sem hiszünk. Nem, hát olyasmit még mondani sem szabad. Na látod. Hát ez volt a baj. Minden vasárnap el kellett mondjak a templomban egy rakás olyasmit, amiben magam se hittem. Nem csak, hogy nem hittem, de aminek egy részéről biztosan tudtam, hogy nem úgy van, ahogy mondom. Hát az ilyesmit nem lehet sokáig bírni. Én sem bírtam sokáig. Egyszer csak elkezdtem mondani azt, amit tudtam. Aztán elkezdtem mondani azt, amit hittem. Az emberek csodálkoztak, de tetszett nekik. Láttam az arcukon, hogy tetszett nekik, amiket mondtam, mert ők is úgy voltak vele, mint én. Ezt tudták, és ezt hitték. A többit azt csak úgy megszokták már, mint ahogy megszokták az apáik és a nagyapáik, mert mindig ugyanazt hallották a papoktól. De amit én mondtam, az új volt nekik a templomban. Hát arra felfigyeltek. Új volt, és mégsem új. Mert ugyanaz volt, amit ők is úgy elgondoltak néha, amikor egyáltalán gondolkoztak ilyen dolgok fölött. De a többi papnak nem tetszett, amiket mondtam. Írtak innen, és írtak onnan, és aztán eljött a püspök maga. Tudod, hát nem lett volna semmi baj, ha a püspök egyszerűen azt mondja, nézd, Xavier fiam, te nem úgy beszélsz, ahogy én szeretem, s mert a templomban én parancsolok, tehát megtiltom neked, hogy a templomban beszélj. Ezt kellett volna, mondja a püspök, és én akkor kimentem volna a fák alá, és ott beszéltem volna az embereknek Istenről, és arról, amit az Istenről tudok. De nem ezt mondta, hanem hagyta, hogy bejöjjenek az emberek a templomba, és hagyta, hogy elkezdjem a szertartást, és amikor én a szertartások helyett egyszerűen elkezdtem beszélni, ahogy szoktam, akkor felugrott, oda szaladt hozzám, és elkezdte tépni rólam a papírruhát, és elkezdett kiabálni, hogy Isten káromlás az, amit csinálok, és gyalázás, és nem tudom még mit, és hogy lefogadt a csendőrökkel, és bolondok házába csukat, meg felakasztott, meg megkövesztett, de mit tudom én. Hiába mondottam neki szépen, hogy nézze, püspök atyám, ez az én dolgom, meg az emberek dolga. És az emberek szívesen hallgatják, amiket mondok. Akkor legfeljebb menjen ki, és ne hallgassa végig, ha nem tetszik magának ez a beszédés, majd utána elintézzük szépen a dolgainkat. de hiába szóltam hozzá ilyen szépen, meg se hallgatott. Csak tépte a ruhámat ott az emberek előtt, és szidott úgy, ahogy az utolsó béresét nem szidja az ember. Egyszer aztán engem is elfogott az indulat, és hogy éppen ott volt egy gyertyatartó a kezem ügyében, hát, látod, az ember sohasem tudhatja, hogy miből mi származik. És hogy az előbb azt mondtam, szegény Szimeon, az tulajdonképpen nem azért volt, mintha drág Szimeon lelkét valamiképpen is sajnálni kellene, amiért a teste ott hever a sziklák alatt, és ott hordják szét rendre a férgek, hanem mert így hever egyszer majd az én testem is valahol egy ismeretlen erdő sűrűjében, egészen egyedül, mohás és penészes sziklák közé beesve, és senki sem gondol rám akkor. Hát ezért, látod? Denevér ciccent a levegőben, nyírkos szellő osont fölfele az üveren, fölmatatta a juharok lehullott lombját, és hűvös kötszagot hozott. A férfi hirtelen fölállt, és kezét rátette az asszony vállára. Most pedig nézd, ne haragudj, fél esztendő óta nem láttam asszonyt, és ember vagyok én is, és még nem haltam meg, mint Szimeon, és ha meg akarsz halni, kérdezte az asszony, és fölnézett a pap zavart arcába. Az fölnevetett, eszembe sincs, épp ellenkezőleg, én is szeretnék, de nagyon is. Akkor ne érincs meg. Aki engem megcsókol, az meghal. Mit mondasz? Kérdezte a pap, és a hangja akadozó volt, bizonytalan. Aki engem megcsókol, az meghal. Azt mondtam. Ez igaz? Igaz. Csönd volt. Dánk Szavér végig simított tenyerével a homlokán, mintha valamit le akarna törülni onnan. Szentasszony vagy, suttogta babonás tisztelettel, és levette a kezét az asszony válláról. Drág Szimeon is, nem csak Szimeon. Mindenki, aki csak eddig volt. Akit szerettem, akit nem is szerettem, aki csak mindenki. Szent asszony vagy, suttogta a pap, aztán lehajolt és megcsókolta az asszony ruhájának a szegélyét. Másnap délután beborult az idő. Reggel már nem szállt alá a köd, mint máskor a patakokra, hanem ott horgonyzott sokáig a hegyek gerincein, és aztán lassan szétfoszlott valahova. És délután megjöttek a felhők. Este felé csöpörögni kezdett, a levegő mozdulatlan volt, a butka körüli patakok zúgása mind fölhallatszott, és a fák halkan diderektek. Először csak olyan kötszerűen szemetelt az eső, aztán egyre sűrűbb lett. A szemközti hegyek nem látszottak már. Semmi sem látszott, csak az eső és a fák, ahogy elárultan áldogáltak benne, mint akik tudják, hogy valaminek vége van. Hirtelen besötétedett. Átmenet nélkül, szinte. Körös körül a sötétségben nem volt más hang, csak az eső halk suhatolása. Az emberek előre hozták a hátsó barlangból a holmit. Csomagoltak. A csomagokat kötözték, elosztották a terhet. Szurok fákja fényénél dolgoztak, Az ég szurok fekete korma lerakódott az arcukra, és még mogorvábbá tette őket. Az asszony is összekötözte a bundáját, pokrócát, valami zsákmányolt esőkabátot is kapott, egy ápolvetőbe berakták a maradék ételt, néhány edényt. Ezt is te kell vigyed, mondotta Bandilla, és átadta neki az ápolvetőt. Aztán elindultak. Lassan egymás nyomába lépve haladtak az ázott fekete sűrűségen át, föl a gerincre. Ott fönt már valamivel gyorsabban mehettek. Hamarosan elérték a főplájt, és a csorda terelő csapáson átfordultak a Pietros felé. Unalmas, egyhangú, fárasztó út volt. Az eső esett egyformán, megállás nélkül. Locsogtak a bocskorok. A condra ruhák átáztak, és nehéz szagú párát bocsájtottak magukból. A vállak sajogtak a teher alatt. A rosszkedő szájakat csak néha hagyta el egy-egy morgó szitok káromkodás, ha valaki elbotlott egy kiálló gyökérben, vagy lecsúszott válláról a teher. Szótlan, nehéz út volt. Mire virradni kezdett, a Pietros legerője már mögöttük volt. Egy csúnya sziklás gerincen Bandilla megállt. Ott alant van egy barlang, mondotta, és egy futófenyővel benőtt hegyoldalra mutatott. Ott töltjük a nappalt. Az ott túl már a fekete patak. Beereszkedtek a futófenyők közé. Már csak nagyon lassan és vigyázva lehetett haladni, itt-ott mély szakadékok ásítottak elő a futófenyők közül, az eső lenyomta beléjük a hajnali párákat. Aztán megérkeztek a barlanghoz. Kisebb volt, mint a butkabeli, és elbújva mélyen a futófenyők közé. Az emberek nyögve dobták le magukról a terhet, és melléje roskadtak maguk is. Aztán csak ültek ott szótlanul, közben megvirradt egészen, de az eső esett tovább, és olyan volt minden, mintha már újra esteledni akarna. A pap volt a legfáradtabb köztük. Elhevert hanyatt, és még akkor sem mozdult, amikor az asszony elkészítette a tűzön a reggelit. Az asszony odavitte neki a forró puliszkát, a pap szemei kérdő csodálkozással néztek rá. Te tudsz még mozogni? Hiszen annyit cipeltél te is, mint egy férfiát. Nem szakadt a vállad. Az ember sokat elbír, mondotta mosolyogva az asszony, ha akar. A válla sajgott ugyan, de nem érzett különösebb fáradtságot. Szétosztotta az ételt, maga is evett, aztán fogta a korsót és elindult vizet keresni. Sokáig volt oda. Amikor visszajött, az emberek már aludtak. Megrakta a tüzet, a baltával leütött még néhány görcsös kiszáradt futófenyőtörzset, becipelte őket a barlangba, aztán kioldotta az összecsomagolt bundát, és lehevert rá a tűz mellé. Később el is aludt. Amikor fölébredt, Bandilla már ott állt a barlang szájában, és öreg Antonnal beszélgetett. Az eső eltart még pár napig, mondta. Ez el, felelte az öreg ember, és bólintott. Hosszú őszhaja csapzottan lógott a vállára, sovány arca olyan volt, mint a kesejüké. Elmossa a lovak nyomát, ha áthozzuk őket a határon. Mégis jobb lesz a patakon följönni velük. Biztos, ami biztos. Az igaz. Morogva beszélgettek és halkan, de azért megértett minden szót. Aztán a többiek is megmozdultak, újra felszították a tüzet, köréje ültek, falatoztak, és nézték az esőt. Nem lehetett tudni, mikor jött el az este, de egyszerre csak ott volt. Az eső még éppen úgy esett, mint azelőtt, de a szürkébe borult nappalra hirtelen rászakadt a sötétség. Na, indulunk, mondotta Bandilla. Újra összeszedték a terüt, Kiki vállára vette a magáét, és mentek. Elől Bandilla, mögötte öreg Anton, aztán a pap. Nikodém, az asszony, majd leghátul Teofil, a sánta. Lassan és nehezen haladtak lefele a futófenyők között. Ösvény nem volt, vadcsapás sem. Néha megbotlottak a futófenyők görcsös ágaiban, olykor áthatolhatatlan sűrűség állta útjukat, és néhány lépést vissza kellett térni. Nehéz út volt. Az emberek morogtak. Aki elesett, folytottan káromkodott, és az eső csorgott a nyakukba. Vizesek voltak a fák, a bozótok, vizes volt az egész világ. Rosszkedvű vándorlás volt ez lefele a Pietros oldalán. Csak kövér Nikodémban tartotta még a lelket valahogyan a derű. Nyitásd a szádat, szólt oda a papnak, amikor tétovázva megállt előtte. Kitalál esni valamelyik fogod, azt nem leled meg ebben a sötétben. Máskor meg, ha még egyszer megházasodom, idehozom el az anyósomat. Innen biztosan nem talál haza. Vagy sötét van, mint a medve fenekiben. Rendre aztán véget ért a futófenyő. Erdőben mentek, fák között. Ha sötét is volt, mégis könnyebben esett a járás. Elmaradtak a sziklák is. Lankásodott a hegyoldal. Aztán lent voltak egy pataknál. Bandilla megállt. Na, így, mondotta. Mi ketten Antonnal átmegyünk, és megpróbálunk lovakat szerezni. Várjatok ki, tüzet ne gyújtsatok, közel van a határ. Lerakták a terüt egy terebélyes nagy fenyőalás mellé ültek. Bandilla és Anton eltűntek a sötétben. Ültek a fa alatt. A fáról csöpögött a víz, néhány lépésre tőlük zúgott a patak, és elnyelte az eső suhogását. Csak ültek. Kioldották a bundákat, betakaróztak. Sánta Teofil horkolt. A pap halkan sóhajtozott. Aztán Nikodém halkan mesélni kezdett. Legény koráról, amikor ez meg az történt a faluban. Vidám dolgokat mesélt, olykor nagyokat nevetett a saját tréfány, de csak ő nevetett egyedül. Egy idő múlva megunta ezt is, és attól kezdve némán ültek ott, és várták, hogy visszajöjjön Bandilla és Anton oda átról. Hát sok idő telt el így. Egyszer aztán beszélni kezdett a pap, és azt mondta, hogy a határőrök egyszer meglőttek egy embert, aki átment a határon, mert azon csak papírossal lenne szabad átmenni azért. Aki papíros nélkül megy, úgy az erdőkön keresztül, azt lelövik. A határőrök. Katonák azok, és innen is van belőlük, meg túl is. Együtt lakik egy szakasz, és ezt úgy nevezik, hogy poszt. Aztán minden két órában elindul két ember, és végigjárja a határt. És ha látnak valamit, mindjárt lőnek. Lőnek egy nyavaját, szólt közben Nikodém. Hát akkor miből élnének a csempészek, mi? Hát az én bátyám is csempész volt. Innen vitte a cukrot zsákban, azt onnan hozta a dohányt. A katonákat ösmerte már személy szerint. Egyenesen hozzájuk ment, és azok tanították, hogy merre a legjobb által menni. Oda menet leadott egy-két font cukrot a túlsóknak, visszajövett egy kötés dohányt az itteniaknek, aztán nem volt semmi hiba. Hát a katona is ember. Annak is élnie kell. Pedig nálunk bizony lelőttek egyszer egy embert, erősködött a pap. Egyszer egy harangozót kirántott a harangkötél az ablakon, a szörnyet halt. Hát ez még a nagyapám gyerekkorában történt, hát azért azóta is harangoznak tovább minden templomban, az nem történik senkinek baja. Lassan telt az idő. A bundák átáztak, s árasztották a nedves birkabűzt. A patak egyformán morajlott, és a sötétség úgy rátapadt a világra, mint a ragacsos iszap. Aztán egyszerre csak rengeteg sok idő után valami zaj hallatszott. Egyszerre kapták föl a fejüket mind, kölcsattogott, megint. Hát alig lehetett hallani a patak zajától. Ló! Súgta Nikodém, és szemük izgatottan mered bele a sötétségbe. Közeledett a csattogás, már ott volt előttük, és még mindig nem lehetett látni semmit. Aztán megmozdult a sötétség, és jött fölfele a patakon. Halk füty. Válasz. A mozgás megállt. Gyorsan a holmit! Marogta folytottan egy hang a patak felől. Fölugráltak, összeszedték a terüt, és levitték a patakhoz. Két ló állt ott a patak közepén, térdig a vízben, két sötét színű ló. Az egyik horkolni kezdett, valaki állt a fejénél, és megrángatta a kötőféket. A ló elhallgatott. Szó nélkül gázoltak be a lovakhoz a vízbe. A lovak hátán fanyereg volt, sietve kötözték fel a holmit. Készen vagytok? Készen. Aztán megindultak a lovak a patak közepén fölfele. Egyiket Bandilla vezette, másikat Anton. Lassan ügyelve. A lovak patája néha megcsattant egy-egy kövön, néha megbotlottak, megcsúsztak. Lassan lehetett haladni velük. Azok négyen ott kint a parton csak ődöngtek mellettük. Föntebb elágazott a patak. Bandilla kivezette a lovakat a túlsó partra. Az állatok izzadt szőréről vastagon szállt a pára, a többiek is átmentek. Aztán Bandilla megindult a lovak előtt fölfele, mindenütt a patak partján. Az emberek szótlanul mentek hátul. Sötét volt, nem lehetett látni, csak valami mozgó alakokat, nem lehetett hallani csak a patakot és a víztől szortyogó bocskorokat. És ha néha elől, megbotlott egy ló. Valahol báránykő fölött jártak, amikor derengeni kezdett a plájon. Bandilla ott elől megállt, hátraszólt reketten. Ki ismeri itt a helyet? Én ismerem, felelte hátulról Teofil. Tudsz a közelben valamit, ahol eltölthetjük a napot? Az ember gondolkozott. Tudok. El lehet oda menni lóval? Lehet. No, vezess akkor. Teofil előre sántikált. Aztán újra megindultak. Párás, csapzott volt a hajnal, az eső szitált még mindig. Felhőrongyok lógtak a fenyőkön. Egy darabig a plájon haladtak még. Aztán egy tisztáson letért Teofil balra. Legelő marhák nyári csapásait követték, majd befordultak egy bükkösbe. Nem sokára egy eldugott kis tisztásnál voltak, az egész nem nagyobb, mint egy falusi telek. Felső sarkában düledező kunyhó szomorkodott, és a tisztás gyepét vaddisznó túrások szántották tele. Teofil megállt. Bandilla odament a kunyhóhoz, és benézett, aztán intett az embereknek, és azok elkezdték leszedni a terüt. Később tüzet is gyújtottak. A két ló békéssel legelt a tisztáson, az eső kaparta a kunyhó ócska zsindejeit, és itt-ott becsorgott a víz.